Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Egy igével szeretném bevezetni, amit Lukács evangélista jegyzett fel. Ebben a korban, amiről a császárok kora. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. A római császárságban 15 évszázad alatt több mint 200 császár volt. Hogy pontosan mennyi, nincs két történész, aki pontosan ugyanabban a számban meg tudna egyezni, hiszen voltak császárok, ellencsászárok, azoknak is ellencsászárai, voltak, akik császároknak tartottak, de a szenátus nem iktatta be őket, a nép nem kiáltotta császárrá, voltak, akiket császárrá kiáltottak, mégis hiányoznak ebből a sorszámból. Az uralkodók között, a császárok között voltak olyanok, akiket Baljós kétes hírnév vett körül, míg mások kivívták az utókornak az elismerését. Hogy az utóbbiak közé melyik császárok tartoztak, csak néhányat említsünk meg. Ilyenek voltak Augustus, Vespasianus, Titus, Trajanus, Hadrianus, Marcus Aurelius. A császárok korát lényegében Krisztus előtt 50-től végig vezetjük, egészen Krisztus után 96-ig, és most eljutottunk Marcus Salvius Ottóhoz. 32. április 28-án született, 69. január 15-től április 16-áig, haláláig uralkodott. Csak néhány hetet, vagy néhány hónapot. Semmi sem mutatta, hogy ebből a fiatalemberből valaha is császár lesz. Kicsapongó életet folytatott, Néró bizalmasa, mulató társa volt. Az emberek féltek tőle, hiszen agresszor volt, diktátor volt. Nem csak jellemében hasonlított Néróhoz, hanem arcvonásaikban is annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy olyanok voltak, mintha iker testvérek lettek volna. Sőt, amikor császárrá kikiáltják, a provinciáknak, provincia helytartóinak írt első levelét így írja alá, hogy Otto Néró. Hiszen a köznép Néró melléknévvel is felruházta őt. Néhány heti császársága után a Rajna menti légiók vezetője fellázad Vitellius Otto ellen, csapataival Róma ellen indult, és noha Ottónak kétszer annyi légiója volt, mint a lázadó Vitelliusnak, de a csapatai nagyon távol voltak elhelyezkedve a kontinensen, és amint a történelemben már többször beigazolódott, hogy a kevesek le tudják győzni a sokat, a kétharmad túlerőben lévő római csapatokat, akik csak néhány napi járóföldre voltak, és így nem tudtak természetesen beavatkozni az ütközetbe, végül is győztesként kerül ki Vitellius. Otto elég kapkodva indul ebbe a csatába, és indulása előtt a Tiberius olyan áradást mutatott be, mint talán a történelemben még sohasem. Emberek százai lelték a hullámsírba halálukat, és egész negyedek pusztultak el, miután a víz áradat, a gyorsan levonuló víz áradat visszavonult, hiszen kezdetleges építészeti, szerkezetű házak voltak, amelyek nem bírták ki a víznek a nyomását. Amikor a császár látta, hogy a döntő csatában veszteség áll mellette, akkor az utolsó pillanatban öngyilkosságot követett el, ezzel is példát mutatva arra, hogy római ne hadakozzon rómaival szemben. És amikor Vitellius, aki csapatait előre küldte, néhány hét múlva megérkezett a csatamezőre, akkor még mindenütt temetetlen halottak ezreit látta, és meg volt elégedve ezzel a csatával. Vitellius Krisztus után 15. szeptember 24-én született, és 69. január 3-ától uralkodott egészen haláláig, 69. december 21-éig. Nagyon érdekes, hogy Vitellius császár szerette a zsidókat. Megbecsülte, odafigyelt arra, amit a zsidóság mondott. A főpap ruháját is visszajuttatta a jeruzsálemi főpapnak. Hiszen a korábbi császárok elvették a főpap ruháját, elzárták, és nagyon jól tudták, hogy a főpap csak a ruhájával együtt végezhet hiteles főpapi szolgálatot. És amikor Vitellius lett a császár, azonnal a jeruzsálemi főpapnak visszaszolgáltatta a díszes ruháját. Császárként soha nem titkolta, hogy annak idején Néróval, aki természetesen ebben az időben már régen halott, rokon szemvezett. Tetszett neki Néró. Persze el kell mondani, hogy nem Vitellius volt az egyetlen, hiszen egész Róma rajongott Néróért. Csak hogy ez a fiatalember, ahogy hallottuk korábban, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Szélsőségbe váltott, kegyetlen diktátorként pusztított, tűzzel és vassal, mindenféle olyan haladó gondolatot, ami nem az ő agyában pattant ki. Szóval Vitellius megérkezik Róma alá, és el kell mondani azt, hogy Itáliában már nagyon régóta nem volt háború. Évtizedek óta nem volt komoly háború. 60 ezer fős hadseregével bevonul Róma alá, és ott néhány napig várakozik, fogadja a hódolókat, és aztán egy talán soha korábbiakban nem látott hatalmas, parádés díszbevonulást végez Róma főterére. Az emberek boldogok, hogy bár volt háború, de ezt északon, a Pó folyó környékén vívták meg, és az örökváros Róma mégis megmenekült. Olyan csodálatosan, jól szervezetten sikerül római bevonulása, hogy talán ez volt az egyetlen egy dolog, amit meg tudott igazán szervezni. És ne felejtsük el, hogy Vitellius volt az a római császár, aki ebben az évben, 69-ben, Krisztus után 69-ben, egy év leforgása alatt már a harmadik császár. Senki nem gondolta azt, hogy újabb trónkövetelő fog fellépni. És úgy nézett ki, hogy ennek az új császárnak a lábai alatt ott van az egész kontinens. Mindenki a támogatásáról, hűségéről biztosította. Igen ám, de volt egy újabb trónkövetelő császár, Titus Flavius Vespasianus. 9-ben született, Krisztus után 9-ben, november 17-én, 69. július 1-től uralkodott, egészen haláláig, 79. június 24-éig. Alexandriában kiáltották ki császárrá, két légió felett parancsolt, két légiónak volt a vezetője Palesztinában. Antiochiában újabb három légió csatlakozott az új császárhoz, majd az Eufrátesz folyó menti katonák is biztosították támogatásukról, így egész Közel-Kelet Veszpázianus császár mellé állt néhány nap alatt. Hogy miért nevezték őt, miért kiáltották ki császárrá? Azért ne felejtsük el, hogy az előző három császár megválasztásába a közel-keleti légiók semmilyen módon nem tudtak beleszólni. És a leghíresebb katonákat, a legtehetségesebb embereket mind Közel-Keletre küldték. És a közel-keleti katonák azt mondták, hogy Róma sorsában mindenki beleszólhat, csak mi nem. És valahogy provokálva érezték magukat a három sikertelen császár nyomán, és az idős Veszpázianust császárrá kiáltották. De hogy is volt ennek a császárrá való kiáltása, kikiáltása, majd még később visszatérünk rá. Egy biztos, a császárok nagyon jól tudták, hogy elődeik holttestén át vezet az út a császári trónig. Nem volt nekik semmilyen egyéb jogosultságuk, csak a nyers erő, a kard, a hatalom és az elvakult légiók. Aki nagyobb hatalmat tudott szakítani, aki több légiót maga mellé tudott állítani, ígérgetéseivel, kiállásával, meggyőző beszédével, aki többet tudott ígérni, mint az ellenfele, a katonák amellé álltak. És hogy milyen volt Róma? Róma ebben az időben a besúgók, a hitszegők és a talpnyalók országa volt. Mindenkinek hódoltak, akinek a kezében kard és hatalom volt. Mindenkinek behódolt Róma népe, maga a szenátus is. Kármel hegyén 69. májusában, május és júniusában Veszpázianus még visszautasítja a felkínált császári rangot. Azt mondja, hogy 60 éves ebben az esztendőben, és azt mondja, hogy mindkét fia, Titus és Domitianus, valószínűleg az életükkel fognak fizetni akkor, ha a lázadás és a császári trón elérése sikertelen lesz számára. Tudta, hogy ha meg is nyeri a császári trónt, legfeljebb néhány éve van hátra. Ha pedig nem nyeri meg, az egész családját ki fogják pusztítani és írtani. Ebben az időszakban terjed a kereszténység. Senki nem figyel oda a keresztényekre. A keresztényeket a zsidóság egyik szektájának tartották. Az emberek el voltak foglalva a napi politikával, hogy ki lesz a császár, vagy ki nem lesz a császár. Az emberek voltak foglalva a szenátus döntéseivel, a hatalommal, azzal, hogy van-e bőtermés, vagy nincs, azzal, hogy felmegy a gabonának az ára a piacon, vagy nem, és hogy milyen időjárás várható az elközelgő időszakokban. És eközben a kereszténység szépen terjed. Már ott van Rómában is. Végül meggyőzik Veszpázianust, és elindul a harc. És nagyon érdekes, hogy ez az idős császár a hadsereget nem arra használta fel, a hatalmat nem arra használta fel soha, hogy gazdagságát előmozdítsa. Hiszen Afrika helytartójaként, fiatalabb korában feljegyezték róla még az ellenségei is, hogy Afrikából szegényebb emberként tért vissza Rómába, mint annak idején, amikor elfoglalta a helytartói széket. Vespasianust nem érdekelte a gazdagság. Sőt, amikor császár közelébe lett, a császári korona közelébe került, akkor nagyon hamar pénzügyi zavarba került. Mivel gazdag ember volt, ezért elzálogosította a családnak nagy földbirtokait. És összvérkereskedelembe fogott. Ő volt az első nagy neves, olyan összvérkereskedő, aki kontinenseken átnyúlt. Ezért ez volt a háta mögött az egyik csúf neve, hogy Mulio, összvérkereskedő. 66-ban Nero kinevezte őt a Közel-Kelet főparancsnokává. 3 légióval kellett levernie a zsidó szabadságharcot. Ebből az egyik légiót átadta idősebbik fiának, Titusnak. Ő maga 2 felett rendelkezett. Josephus Flavius, aki zsidó nevén József, Josefu volt, a rómaiak fogságába kerül, és Vespasianus látta ennek az embernek, ennek a zsidónak a bátorságát, és nem végeztette ki, noha fogolyként tartotta, de többször elment a cellájába, és beszélgetett vele, és tiszteletből fölvette Vespasianusnak a családi nevét, Fláviuszt. Josephus pedig a József nevének latinosított formája volt. És mindig azt mondta a hozzáérkező nagy vezérnek, hadvezérnek, légiók főparancsnokának, eljön a nap rövidesen, amikor te leszel a császár. Vespasianus pedig a halálra ítélt zsidónak egyre nagyobb ajándékokat adott, majd végül visszaadta szabadságát, és ezután hosszú időt Vespasianus és a család mellett töltött. Ott van Jeruzsálem falainál a római hadseregben. Történetíróként leír mindent, amit látott és hallott. A városból megszökött hadifoglyokat, az ő jelenlétében hallgatták ki és vallatták. Sőt, a császár még titkos haditervébe is olykor-olykor beavatta őt. Egy biztos, 69. augusztusában a mai Beirut városában embereivel megállapodnak, Vespasianus az embereivel megállapodnak a stratégiában, és elhatározzák azt, hogy Titus folytatja az ostromot, és miután császárrá kinevezték, kikiáltották a katonái, a jelenlévő légiók Vespasianust, ő minden késlekedés nélkül elmegy Egyiptom földjére, és Egyiptomban, az akkori világ legnagyobb kikötővárosában egy kikötői zárlatot fog elrendelni, hogy Rómába semmilyen módon ne juthasson át Afrikából gabona és semmilyen élelmiszer. Tudta, hogy ha a köznépnek nincs ennivalója, nincs kenyere, akkor nagyon hamar a jelenlévő rend ellen és a jelenlegi császár ellen fognak fordulni. Tehát a bizalmas embere pedig, Mócianus, egy légiónyi emberrel elindul Közel-Keleten, Törökországon keresztül Itália ellen, hogy Vespasianus császárságát a karddal is megszenteljék Róma városában. Ebben az időben Vitellius ellen támadnak a pannoniai dunamenti csapatok, pontosan azok a csapatok, amelyek itt Magyarországon állomásoztak. Ez volt a 15. légió. És ezek elfoglalják Rómát, jöttek, láttak, győztek, és a császárt a nép szeme láttára meglincselik, holttestét pedig a Tiberis folyóba vetették. A szenátus másnap Vespasianust nevezte ki császárrá, ezt a szenátusi döntést bronztáblákra felvésték, amelynek egy részét 1350-ben a régészeti ásatások során Rómában megtalálták, és ez a mai napig is megvan. Úgy néz ki, hogy a kereszténység a zsidósággal együtt el fog bukni, hiszen a 66-ban indított zsidó szabadságharcot le kell verni. Bár Vespasianus és Titus is egy kicsit visszahúzódik, nem csupán azért, mert Vespasianus császárrá kiáltották ki, hanem egy kicsit azért is, hogy figyeljék, hogy Rómában milyen politikai változások lesznek, és ezt egy kicsit a kivárás taktikájával valósították meg a zsidó háborúban. Mint előbb említettem, Vespasianusnak két fia volt, Titus és Domitianus. Domitianus 18 évesen ez időtájt Rómában volt, és az idős apa nagyon aggódik kisebbik fiáért, hiszen Vitellius még az utolsó napon is kivégeztetheti, ha meghallja, hogy apja az ellencsászár. De csodával határos módon semmi nem esik, semmi bántódása nem esik kisebbik fiának. Sem a hódító hadvezér, sem a reformátori, császári stílus nem veszi magára Vespasianus. Ez az ember ugyanaz maradt előtt, mint aki volt előtte. Császárként is. Ugyanolyan egyszerű ember volt, mint hadvezérként. És amikor meglátja Rómának a gazdasági helyzetét, teljesen kifosztott kincstárát, ne felejtsük el, egy év alatt 3 császár. Ez azt jelenti, hogy mindenki csak költött, mindenki csak ígért. A háborúk, 2 háború gyakorlatilag elvitte a római vésztartalékokat is, és Vespasianus hozzááll ahhoz, hozzálát ahhoz, hogy Róma pénzügyeit rendbe tegye. És minden eszközt ennek érdekében bevetett. Az olyan népszerűtlen intézkedéseket is, mint az adóemelés, vagy a korábban jogtalanul adományozott birtokoknak a visszavétele. Egy biztos, nem ígéri azt sem, hogy vele új időszámítás kezdődik, nem ígérte Róma népének az, hogy a soha nem látott aranykor az ő uralkodásával veszi kezdetét, mint azt megtették a korábbi császárok. A birodalom pénzügyeinek rendezése közben mondta ki híressé vált mondatát, pecunia non olet, vagyis a pénznek nincs szaga. Nem volt fösvény, sem garaskodó császár, Vespasianus. Az építészet területén el kell mondjuk, hogy kimondottan páratlan dolgokat is végre tudott hajtani. A Kolosseum építésébe fogott. Lényegében a Kolosseum majd Róma jelképévé válik, ahogy ez így van ma is. Bőkezően segítette a birodalomban azokat a városokat, amelyek valamilyen természeti katasztrófában szenvedtek. Megalapította Itália első egyetemét. És hogyha Platón által alapított aténi egyetemet leszámítjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy Európa első egyetemét alapítja meg. A katedra és a professzor elnevezés az ő idejétől indul el világhódító útjára. A tanítókat és az orvosokat mentesítette mindenféle adókötelezettség elől. Ma nincs egyetlen egy ország Európában, amelyik hasonló előjogokat tudna biztosítani e két hivatás munkásai számára. Sokan azt mondják, hogy fel kellene újítani ma a 21. században Vespasianus császár ediktumát az orvosokra és a tanítókra vonatkozólag. Ezt az ediktumot Pergamonban találták meg, ez is egy kicsit Jelenések könyvéhez kapcsolódik, egy márvány táblára vésve jó 50-60 évvel ezelőtt. Titus. Titus az első szülött fia, diadalmenetben vonul végig Róma városában, ahol utoljára látják a hétágú jeruzsálemi menórát és a szent kenyerek arany asztalát. Josephus Flavius is jelen van ezen a bevonuláson, ahol a zsidók százait vagy ezreit, az újongó nép tapsviharai között megalázva végig hurcolják. Bezárják a háború istenének templomának az ajtaját, jelképezve, hogy az egész birodalomban béke van, pedig nincs béke, mert még egy város Izraelben áll, egészen 73-ig Maszada bevehetetlen erődként ott tornyosul a római hadsereg előtt. Még végül is, amikor elkövetkezik a vég, Maszada várvédői kollektív öngyilkosságot hajtanak végre önmagukon, hogy ne a rómaiak kezétől kelljen meghalniuk. Ebben az időszakban keletkezett az első három evangélium. Márk evangéliuma, amely bizonyára a legelső a három közül időben, és Máté és Lukács, amelyik 70 tájékán keletkezett. A keresztényeket a birodalom egyetlen területén sem üldözik, ekkor még, hiszen a Néró főle hullám már véget ért, Vespasianus pedig ájt parancsol a keresztény üldözésre és a zsidó üldözésre. Béke honolt a provinciákban. Vespasianusnak volt még egy ténykedése, az asztrológusokat és a filozófusokat kiüzette Róma városából. Ezt emlékiratában örökíti meg, amely emlékirat még halála után évszázadokkal is ismert, azonban ma már a kutatók számára egy utolérhetetlen irat. A császár, az idős császár, a 70 éves császár minden nap gyalogolt, futott, edzette testét, minden héten vagy hónapban egyszer egy napot böjtöléssel töltött el. Végül egy váltó láz, valószínűleg valamilyen tüdőgyulladás vagy fertőzés végzett vele. Kérése az volt, amikor haldoklott, hogy állítsák fel a lábára, mert egy császárnak állva kell meghalnia. Amikor meghalt, Titus Flavius Vespasianus, első szülött fia, kapja a trónt, aki 39. december 30-án született, 79. június 24-től 81. szeptember 13-áig uralkodott. 2 évet kapott az Istentől. Mégis ez a 2 év nagyon aktív 2 év volt. El kell mondani azt, hogy Róma népe félt Tituztól. Félt, mert ugyanaz a jellem volt benne, mint annak idején Néróban. Ugyanúgy vigyázott a ruhájára, szinte mániákosan mindig a tisztaságra, a külsőségre figyelt, féltek attól, hogy majd bosszút fog állni ellenségein, majd a felségsértések, felségárulások, különböző büntetőperek, vagyonelkobzások mindennaposak lesznek ismét Róma városában. Ehelyett kijelentette, engem nem lehet megsérteni. Ha pedig mégis valaki ezt teszi, élve fog maradni, engem nem érdekel. Az elődeim pedig veszekedjenek ők az utókorral. Én Róma építését és fejlődését tűztem ki célul. El kell mondani azt, hogy nem olyan rég tartottak a római császárok ismertségéről egy felmérést. És a római császárok közül Titus volt a legismertebb. Pedig csak 2 évet uralkodott. De a világon a legtöbb ember Titus uralkodását ismeri a római császárok közül. Hogy miért, nem tudjuk, csak találgatni tudjuk. Minden esetre 3 fontos dolog történt Titus életében. Az egyik, hogy elfoglalja Jeruzsálemet. És hogy milyen volt Jeruzsálem elfoglalása, vegyük elő Josephus Fláviusnak a Zsidók háborúja című könyvet, a 2 kötetes monumentális könyvet, és ebben meglátjuk, hogy lépésről lépésre, test elleni küzdelemben hajtotta végre ezt az elfoglalást. Titus szerette volna megmenteni a zsidóknak a templomát, de nem tudta. Valószínűleg, hogy emberei már annyira el voltak keseredve, és annyira elegük volt már a háborúból, hogy tudták azt, hogy ha a templomot lerombolják, felégetik, meggyújtják, akkor ez véget vet a zsidó ellenállásnak. Még a lángoló szentélybe utoljára be tudott lépni Titus a csapataival. Szétnézett, és azt mondta, milyen kár, hogy a világnak nem tudtam ezt a csodálatosan imponáló épületet megmenteni. Szóval az első dolog, hogy ő az, aki elfoglalja és lerombolja a jeruzsálemi templomot. A másik pedig, ő fejezte be a Kolosszeum építését. Az apja kezdte el, de Titus fejezte be, és ő avatta fel a Kolosszeumot. És van még egy, az ő uralkodásának 2 éve alatt tört ki a Vezúv, és maga alá temette Pompeji városát. Ez a három dolog az, amely híressé tette, amely kiemelte őt a császárok névtelen sorából. Hogy mit tett ő? Megtanult teljes anyanyelvi szinten görögül, hogy latinul tudott írni, olvasni, az természetes volt. De megtanulta a görög nyelvet is. Sőt, a gyorsírást annyira megtanulta, hogy császár korában a leghíresebb írnokát versenyre hívta ki, és legyőzte császárként gyorsírásból. Testgyakorlataiból is ismerté vált. Nem volt sem magas, sem alacsony, kimondott katona ember volt, kemény kötésű. 18 évesen indult el katonai pályáján. Néhány esztendőt a germán csapatoknál eltöltött, majd utána a brit szigetekre ment tovább. Amikor itt is néhány esztendőt eltöltött, visszament Rómába, és a leghíresebb jogászokat hallgatta, jogot tanult, ügyvéddé vált, és azoknak az ügyeit vállalta el, akiknek nem volt pénzük megfizetni az akkori sztár ügyvédeket. Nagyon sok embert mentett meg a biztosnak látszó haláltól. Ez Rómában elterjedt. Nagyon szerette a könyveket is. Két házassága volt, az első felesége váratlanul elhunyt, a második egy leánygyermeknek adott életet, ettől pedig később a katonai karrierjére való tekintettel elvált. Titus szívét egy görög nő, egy görög kultúrában felnevelkedett, de zsidó származású nő ejtette rabságba. Berenike. Berenike pedig a bibliai nagy Heródesnek volt a dédunokája. Egyetlen egy baja volt ennek a nőnek, hogy 10 évvel idősebb volt Titusztól. De ez a nő ismert mindent, ami a saját korában, a kultúráról egy nő ismerhetett. Csodálatos szépséggel ajándékozta meg a Teremtő, ezért az ujjai köré fonta a kemény hadvezért Tituszt. És hogy mit tett még Berenike, azt elmondhatjuk, hiszen egy Alexander, Tiberius Julius Alexander 69. július 1-én Vespasianus légiói előtt tartott beszédében császárrá kiáltatja ki a katonákkal Vespasianust. Nos, ez az Alexander Berenikének volt a közeli rokona. Tehát azt is mondhatnánk, hogy Berenike római császárt csinált a helyi légiók római parancsnokából. Egyet tudunk, hogy hosszú ideig meleg szálak fűzik Tituszhoz. És úgy néz ki, hogy sok mindent el tud Berenike intézni, de végül is azt nem, hogy a zsidóságot ne verjék le, hogy a templomot ne rombolják össze. Hogy mi volt Jeruzsálemben ebben az időben? Az ostromlott városban? Egyrészt az éhség, a kimondhatatlan éhség. Gondoljuk el, hogy anyák egymás gyerekeiket lopták el, és kisorsolták, hogy melyiket egyék meg. Másrészt a hősies kitartás, mert ezek az emberek tényleg hősök voltak a szó igazi értelmében. A tengernyi túlerővel szemben évekig tudták tartani a várost. A harmadik pedig a felkelők egyetértésének teljes hiánya volt. A városban lévő zsidóság egymást tekintette ellenfélnek, ellenségnek. Ők nem a rómaiaktól féltek, mert elvakultságukban és fanatizmusukban megvoltak arról győződve, hogy római nem léphet soha a szent városba be. Egymás ellen ármánykodtak. Az egy érdekes dolog. A császárság meghalt, a császárság eltűnt, és a zsidóság tovább élt. 75-ben, tehát 69 után, néhány hónappal később megszakítja Titus apjának a parancsára Berenikével való kapcsolatát. 75-ben ismét találkozik Titus és Berenike Rómában. A nő ekkor már teljesen biztos volt, hogy ő lesz az elkövetkezendő császár felesége. Úgy is viselkedett, úgy is beszélt a szenátorokkal, úgy is beszélt a néppel. Vespasianus, amikor észrevette, külön parancsot adott arra, hogy a nőnek azonnal el kell hagynia Róma városát. Néhány hónappal később az idős császár meghalt, és amikor fiát Titus császárrá kiáltották ki, Bernike ismét megjelenik Rómában. Ekkor az új császár apja iránt érzett tiszteletből ugyanazt kéri Bernikétől, hogy hagyja el Rómát. Titus egy igazán humanitárius ember volt. Volt egy szlogenja, egy jelmondata, és azt mondta, az uralkodóval folytatott beszélgetés után senki sem távozzék csalódottan tőle. Egy biztos, 2 évet és néhány napot uralkodott Titus, 81-ben a gladiátor játékokon, a római játékok alkalmával meglehetősen kedvetlenül utazott el a hegyekbe, pontosan arra a családi birtokra, ahol annak idején apja szerette eltölteni szabadságos idejét. Pontosan ugyanabban a szobában ápolták őt is, hiszen az út alkalmával valamilyen fertőzést kapott, valamilyen lázas betegséget kapott. Nem is tudott már menni, hanem gyaloghintóba tették, és az utolsó néhány kilométert úgy vitték hűséges szolgái. Mielőtt belépett volna a házba, félrehajtotta a gyaloghintónak a függönyét, felnézett az égre, és ezt mondta katonáinak. Elveszik tőlem az életet, pedig semmit nem vétettem, semmi nem terheli a lelkemet, talán csak az az egy. De soha nem fejezte be a mondatát. Nem tudjuk, mi volt az az egy. Jeruzsálem? A templom? 2000 év távlatából kutathatjuk, ez az ő titka marad végleg. Egy biztos, a halál oka a helytelen orvosi kezelés volt, hiszen öccsének parancsára az orvosok hópakolást helyeztek a nagyon-nagyon nagy lázban szenvedő császár mellkasára. Néhány órán belül, pontosan ugyanabban a szobában, ahol édesapja meghalt, ugyanott halt ő is meg. A kereszténység mégis terjedt. És ekkor senki nem gondolta azt, hogy Domitianus, a kisebbik fiú, egy tehetséges apa, egy tehetséges báty, még akkor is, ha ez a tehetséges báty lerombolja Jeruzsálemet, hiszen mint katonának ez volt a feladata, és nyilván, mint keresztények, ezt nem bocsáthatjuk meg neki. De egy tehetséges apa és egy tehetséges báty után ilyen tehetségtelen császár következzen. 51. október 24-én született, 81. szeptember 14-től uralkodott, egészen 96. szeptember 18-án bekövetkezett haláláig. 30 évesen lett császárrá. Jó megjelenésű volt, de nem rendelkezett kiemelkedő értelemmel. Jó nevelést kapott, szerette a sportot, az irodalmat, noha szónoklattan tanult, mégis szinte egyetlen egy beszédét sem ő maga írta meg, hanem mindegyiket más által irattatta meg. Komplexusai, félelmei, üldözési mániája már 19 évesen jelentkezett, ebben az időben ugyanis többször egyedül maradt Rómában, amikor Vespasianus és Titus a birodalom más felére mentek. Ilyenkor a 19 éves fiatalember Néróhoz hasonló kicsapongásokat, orgiákat rendezett. Sőt, előfordult az is, hogy egyetlen nap alatt 20 nagyon fontos hivatal vezetőjét leváltotta, és ezekre a barátait vagy ivó cimboráit nevezte ki. Sértett volt a bátyjára, hiszen gondolatai mélyén úgy gondolta, hogy ő sokkal, de sokkal alkalmasabb a trónra, mint Titus. Néha több napra bezárkózott a szobájába, és ilyenkor elővett hegyes stílusokat, a stílus az az írón volt, és ezekkel vadászott a szobában található legyekre. Átszúrta, és ezeket aztán fölfűzte, és ez volt az ő háborúja. Ezt még császárként is nagyon-nagyon nagy szeretettel űzte. És a szolgái természetesen ezt elmondták. Mindenki szégyelte, hogy Rómában egy ilyen bolondos az új császár. Titus fölött ő tartotta a temetési gyászbeszédet. Még műkönnyeket is mondott. Tacitus ebben az időszakban írt, és Tacitus történetíró pedig nagyon keményen, leplezetlenül elmondja Domitianus császárnak minden gyenge dolgát. 87-ben lázadás indul ellene, ezt leverik, de innentől fogva gyanakvóvá vált. A másképp gondolkodó embereket el kell pusztítani. A birodalom érdekében el kell minden másképp gondolkodó embert pusztítani. Ezek között elsőként voltak a keresztények és a zsidók. Ő az, akinek a parancsára János apostolt Pátmos szigetére száműzik, és mindaddig ott is marad, amíg a császár 96-ban be nem hunja örökre a szemét. Félhivatalosan, már császárrá való koronázását megelőzően Dominus et Deusnak szólította magát, vagyis mindenható Istennek. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a római császárok a haláluk után teifikálódtak, Istenné váltak. De a haláluk előtt soha senki. De Domitianus császár már halála előtt megkövetelte, hogy őt Istenként szólítsák, és őt úgy is tartsák, mint Isten. Természetesen az ifjú kereszténység és a zsidóság ezt semmilyen féleképpen nem tudta akceptálni a császár kultusz irányába. A keresztények, még ha hivatalt is viseltek, nem voltak hajlandók. Semmilyen esküre, semmilyen módon elismerni a császárnak az istenségét. Ezért a római császár ellenségnek, Róma fejlődésének első számú ellenségének kiáltotta ki őket. Hogy valami pozitívat is keressünk, bár el kell mondani, hogy a történetírók hatalmas munkásságában nagyon nehéz pozitív dolgot találni Domitianus életében. Egyet mégis sikerült. Szerette a könyveket. És a korábbi tűzvészben részben elpusztult római könyvtárakat pótoltatta, írnokai elutaztak távoli vidékekre, hogy a megsemmisült könyveket újra másolják, és ismét teljes legyen a római publikus könyvtár. Ez volt talán az egyetlen egy pozitív tette. Amit említettem, Tacitus így fogalmaz róla, aki kortárs volt. A régiek a szabadság hegycsúcsára jutottak fel, mi pedig a rabság legmélyén vagyunk, mert attól is megfosztanak, hogy egymással beszéljünk. Halála előtt, 95-ben, halálra ítélte rokonságának és hozzátartozóinak nagy körét, unokatestvéreit ezek családjait, hozzátartozóit. És a vád az, hogy ezek az emberek zsidókká váltak. Nagy valószínűség szerint nem zsidókká, hanem keresztényé váltak. Így például egyik nővérét, akit nagyon szeretett gyermekkorától fogva, a nővérének az életét megkímélte, és egy földközi tenger kis szigetére száműzte. Természetesen a férjét kivégeztette, hogy hogyan lehetett ennyire felelőtlen, hogy nem vette észre, hogy Domitianus unoka testvérének a nővére zsidóvá vált. Nagyon érdekes. A száműzetésbe elmegy a nő, és később 20-30 évvel feljegyzik azt, hogy ez a igen kis létszámban lakott sziget teljes mértékben keresztényé vált ennek a nőnek a példamutatása nyomán. 96-ban összeesküvés oltja ki az életét, már nagyon gyanakszik, ezért egy nagyon hűségesnek látszó katonája érkezik meg egy távoli frontról, aki a kezén egy hatalmas nagy kötést hordott, és ebbe a kötésbe rejtette el azt a tört, amely majd végül a császár életét ki fogja oltani. És ezzel a császárral kihalt a Fláviuszok nemzetségének utolsó tagja. De az a keresztényüldözés, amelyet elindított, az tovább fog tartani évszázadokon keresztül. A keresztényeket kikiáltják Róma esküdt ellenségének, természetesen a zsidósággal együtt. És ebben a millióban keletkezett a jelenések könyve. János apostol személyesen is érezte ennek a kornak a terhét, különösen idős korában, amikor forró olajba mártják, túléli. Amikor 90 évesen elküldik Pátmosz szigetére a kőbányába, túléli. És amikor hazamegy, amikor nagyon idős volt, hívják előre mindig szombatonként, hogy prédikáljon, és mondjon el Jézusról egy olyan történetet, amelyet még talán senki nem hallott. És azon az utolsó szombaton fölállt a szószékre, már lépni igazából nem tudott, többen kísérték ki, és a szószékbe bele kellett kapaszkodjon. Így mondta el mindig prédikációit. És csak annyit mondott ezen az utolsó szombaton, fiacskáim, szeressük egymást. Leült. Majd az összegyűlt 100-150 keresztény akart még prédikációt hallani. Akkor kivezették másodszor is. Megint belekapaszkodott a szószékbe, és azt mondta, fiacskáim, szeressük egymást. Majd harmadszor is ugyanezt mondta. A keresztények ebben az időben mindig megvárták az összegyülekezés helyén a naplementét. Csak azután indultak haza. Néhány keresztény fiatal szinte hordágyon vitte haza János apostolt, amikor pogány fiatalok megtámadták Róma ellenségét, a birodalom ellenségét, a keresztényeket. És ezek a keresztény fiatalok nem tudták megvédeni az idős apostolt. Meglincselték. És amikor a többi keresztény erről tudomást szerzett, mindenki rohant oda az utolsó apostolt látni, hogy élve van-e még, éle még, életben van-e még. Még élt János. És lehajoltak hozzá, és akkor mondta el élete utolsó prédikációját. Fiacskáim, szeressük egymást. Lehúnyta a szemét, és átadta életét, visszaadta életét teremtőjének. Így végződött ez a nagyon híres és nemes korszak, amely a Biblia lezáródását is jelentette. Amen. Urunk Istenünk,
Renéket köszönjük ezt a korszakot, amelyben elődeink meg tudtak állni. Nem csak, hogy meg tudtak állni, hanem olyan élő hittel rendelkeztek, amely később az évszázadok során soha nem valósult meg még egyszer. Add, hogy erre a korra, amely önmagában rátekintve félelmetes, taszító és sötét volt, ebben a korban meglássuk a te gondviselésedet, a te szeretetedet, amely néped irányában megmutatkozott. És a császárok eltűntek, a kereszténység pedig fejlődött. Add, Urunk, hogy azokat a fejlődési rendellenességeket, amelyeket magunkra vettünk, azokat a te szereteted által, azokat le tudjuk vetni, el tudjuk távoztatni magunkból. Add, Urunk, hogy mi is azon hűségesek közé tartozzunk, mint ennek a korszaknak a keresztényei voltak, akik fontosabbnak tartották az életüknél is a veled való igazi és mély kapcsolatot. Add, hogy mi is így tudjunk gondolkodni a 21. században. Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.